Kossuth Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal előadások, Váci régi zenei napok, Martonvásár és Fesztivál Akadémia Budapest, ezek mai főbb témáink. Parsifal, Meserházi Mátéval beszélgetek, mégpedig tulajdonképpen két előadásról, mert egy pár szót azért szólnék a budapesti Parsifalról, de az igazi azért a nem budapesti, hanem...
Hát a bécsi ünnepi heteken lehetett látni egy nagyon érdekes Parsifalt, amit az antwerpeni operával kooperációban hoztak létre, és hát most ez a két Parsifal, ami időben egybeesett, nagyon érdekes összehasonlításokra ad alkalmat. Egyébként a szereposztásban volt egy megegyezés, Titurelt, ugyanaz a Kurt Riedl énekelte, aki Budapesten is.
És nekem nagyon nagy élményem a Parsifal az egész budapesti Wagner fesztiválokon, ugye ez volt a legelső előadás, Szemerédi Alexandra és Parritka Magdolna volt a rendező annak idején, egy hölgypáros tehát, és az fantasztikus volt, az egész előadás nagyon mélyen benne van az emlékezetemben, persze nem csak a rendezés miatt, hanem Salminen volt, ugye Gunnemansa, és az valami egészen elképesztő produkció volt, hogy lenyűgözött végig. Az első felvonás, amit általában nagyon nehéz előadni, és az ember egy kicsit unja, mert ilyen szagatottnak tűnik, na itt egyáltalán nem erről volt szó, hanem abszolút lekötött az utolsó pillanatig, fantasztikus előadás volt, és nagyszerűen kihasználták a teret. Na most itt, most Birgit Kantnyavönig volt a rendező, én nem ismerem ezt a rendezőt, most olvastam először a nevét, de te talán tudsz róla valamit. Ő is nagyon jól kihasználta a teret, mert ez volt a legelső Parsifalnak is a nagy erénye, hogy kihasználták a műpának a terét, óriási vonulások voltak emellett, és nagyon hatásos volt minden. Itt talán kevésbé volt a tömegek mozgatása hatásos, de az nagyon tetszett, ahogy például a Kundry és Parsifal a második felvonásban találkozik. A teremnek egész különböző pontjain tűnt föl Kundry és Parsifal, és szépen lassan kerültek, bejárva szinte mindent, egyre közelebb, és akkor a végén ott találkoztak. Nagyon ki volt találva, egy nagyon egyszerű rendezés volt egyébként, de ezek nagyon ki voltak találva. És hát persze nagyszerű volt a szereplőgárda, mégpedig Magnus Vigilius és Anya Campe. Abszolút elsőrangú két énekesről van szó, és egészen lenyűgözött produkáltak. Már a második felvonásban is, harmadik felvonásban is, már ott ugye Kundrynak persze kisebb a szerepe. Tehát ez egy nekem nagyon lenyűgöző előadás volt. Tehát te láttad a Bécsit is, és akkor most már is neked átadom a szót.
Ha csatlakozzak a megjegyzésedhez, hogy a második felvonást tartottad a legerősebb pontjának a budapesti Parsifal előadásnak, és ezzel teljesen egyetértek. Tulajdonképpen ez a budapesti Parsifal egy szükségmegoldás volt, nem lehetett az eredeti színpadra állítani, és most ezzel összehasonlítva a bécsivel azt kell mondjam, hogy két teljesen különböző, szögesen ellentétes megközelítés, de ugyanakkor mind a kettő tulajdonképpen demisztifikálta a darabot. A budapesti talán nem annyira szándékosan, de végső soron már az eredeti is olyan értelemben, hogy ezek a vonulások, ezek a nézők közelében, majd hogy nem test közelben zajlottak le, emlékszem 2006-ban, hogy nekem is ez volt rögtön az alap élményem, hogy demisztifikál, és ez most fokozott érvényes volt, tulajdonképpen egy jelzésszerű, elidegenített előadás volt, német rendezőnő, ugyanez érvényes egyébként Susanne Kennedy rendezése, ugyancsak a név alapján ezt nem tudható, de egy német rendezőnőről van szó, tehát a német színháznak ez a objektiváló, elidegenítő megközelítése, ugyanakkor vizualitásában két teljesen különböző előadás, és hogyha választanom kell, akkor talán a budapestit választanám, mert a bécsi, hát azt kell mondjam, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia által generált vizualitással öntötte el a nézőt, árasztotta el a nézőt, tulajdonképpen egy állandó menetelésben voltunk, egy állandó perspektívikus kiszélesedés, mintha egy alagútban mennénk, mintha Parsifal a saját bensőjében járná végig ezt a beavatást, ezt a szertartást, ezt az önmaga megtalálását, és hát azt kell mondjam, hogy a végén már behunytam a szememet az első felvonás végére, mert már káprázott a szemem, tehát ami a Wagner zenében az a zsongító hatás a motivumoknak és a hangszíneknek, ez az állandó fluktuációja, az, hogyha a vizualitás erre megpróbál versenyre kérni, akkor azt kell mondjam, hogy a végén mégiscsak veszíteni fog. Szóval a mesterséges intelligenciával az a probléma, hogy egy ponton az ember nem érzi eléggé intelligensnek ezt a mesterséges intelligenciát, és megkérdi, hogy tulajdonképpen akkor miért nem képeződik le az összes leitmotív, az összes vezérmotívum, miért nincs mindennek, minden hangszínváltozásnak egyfajta képi megfelelője.
Ti ennél kísérleteztek Budapesten is, szerintem ez nem vezet eredményre.
Hát persze, hogy nem. De ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a két előadásnak voltak közös vonása is. Ez a női megközelítés, az, hogy a végén a grál szekrényből a grált Kundry veszi ki, vagy pedig az, hogy Kundry az, aki a előadás végén tulajdonképpen bizonyos értelemben főszereplővé válik Budapesten, amikor ott hagyja ezt a férfi társaságot, és kivonul a teremből. Tehát ez nagyon jellemző erre a női megközelítésre. A bécsi előadásban pedig azt kell mondjam, hogy rögtön mindenki jelen van a színpadon, női szerzeteseket, női papokat, papnőket látunk, valamilyen távol-keleti vallásnak a papnőit. Elsősorban a hinduizmus, tehát a lélekvándorlás motívumát teszi középpontba a rendezőnő, és hát a buddhizmus, tehát tulajdonképpen az, amit a Parsifalban ma is problematikusnak tartunk, mert a részvét által tudóvá válás, hát ez rendben van. De hogy ehhez le kell mondani a szexualitásról, hát ez manapság már nem egy nagyon korszerű gondolat, tehát a rendezőnő megpróbálja kiszélesíteni ezt a problematikát, például a Buddhának az aszkézis által elnyert bölcsességére. A második felvonástól kezdve Parsifal tulajdonképpen Buddhaként lebeg a színpad közepén, ez is egy videó installáció, és ez a távol-keleti vallások felé való nyitás, ami egyáltalán nem idegen Wagnertől, és főképp Schopenhauertől, akinek az egész gondolatvilága ezt a művet áthatja.
Pár szót azért a szereplőkről is, hát ne az összeset sorolt föl, de kíváncsi vagyok, hogy ki volt a bécsi előadáson a legjobb.
A budapestivel szemben a bécsi előadásnak a nagy erőssége Gurnemanc figurája. Egy sokkal ütősebb Gurnemancot hallottunk Bécsben, Albert Domen személyében. Ugye a budapesti előadásnak ez az elidegenítő hatása abból is adódott, hogy a zenekart a színpadra tette föl Fischer Ádám, és ez tulajdonképpen egy sokkal analitikusabb hangzást hozott létre, ami mondom, ezzel a rendezői koncepcióval tulajdonképpen jól összepasszolt. Bécsben a múzeumi negyednek ebben a bizonyos E csarnokában a zenekar árokban volt, és ezzel tulajdonképpen közelebb került a bayreuthi hangzáshoz. Tudjuk, hogy ez az a utolsó műve Wagnernek, amelyet már a bayreuthi akusztika ismeretében komponált. Zeneileg egy intenzívebb hatás jött létre. A másik érdekesség pedig az, hogy a címszerepet egy afroamerikai énekes, Russell Thomas alakította. A végét javaslom meghallgatni. Klingsort Werner van Mechelen, Kundryt Jamila Kaiser és Parsifalt Russell Thomas énekli.
Július 2-ától 5-ig tartott Debrecenben a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kocsis Holper Zoltánnal és Nemes Józseffel Kecskés Barbara beszélgetett.
Alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás. Én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uram Isten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek. Szóval, hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja Szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
Miben különleges a többi nemzetközi kórus verseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny? Miben unikális?
A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály Kórus Debrecen árszpoetikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamely, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért mi ilyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsivvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni. Szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
Idén hogyan alakul a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül sor?
Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul az oratórikus bemutató mellett Balogh Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. Meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
A nagydíjat elnyert indonéz rezonáns gyermekkart hallják, Karnagya Avi Priyatna, Mikéle Józia Spiritus Domini című művét idézzük.
Spiritus Domini, Spiritus, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus, Spiritus Domini. Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus Domini.
Kórus után kórus, július 3-ától 5-ig tartott az 5. Budapesti Nemzetközi Kórus Ünnep. Keskes Barbara riportja még a kórus ünnep előtt készült, a riportalany Hollerung Gábor.
20 országból 37 kórus érkezik, ugye a helyszín a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Kicsit csemegézzünk előttünk két oldal a résztvevő kórusokkal. Honnan érkeznek? A világ mely tájáról?
Ugye értelemszerűen van egy jó pár európai, ezt már úgy tekintjük, mint ezért ők a derékhad azért, de van vendégünk Malajziából, Tajvánról, Georgiából, ha valaki nem tudja, akkor ez Grúzia, még az idősebb karosztálynak, mint jó magam, Törökországból és Egyesült Államokból is. És van 5 magyar kórus is a résztvevők között, és egyébként ez is érdekes, hogy világhírű zeneszerzők is vannak, akik egyébként a kórus irodalomnak a legeslegjobbjai, mint Erik Eschenwald, aki az egyik legnépszerűbb most, de hát két magyar zeneszerző is, aki szintén a legnépszerűbbek közé tartozik, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter. Tehát vannak zeneszerzők, és persze vannak kitűnő zsűritaguk is, amely azért érdekes, mert ez egy olyan verseny, hogy természetesen nyitva van bárki számára, de miután már a tradíciója az, hogy ez egy Grand Prix verseny, ami azt jelenti, hogy olyan énekkarok vesznek részt a versenyben, akik már megnyertek egy kórusversenyt. Persze nincs garanciája, hogy pont olyan jó, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen a világ változik, de azért ezek komoly kórus tradíciók, akik velünk vannak, ezek az együttesek, és ebből a szempontból ez egy rendkívüli élmény lehet bárkinek is, hogy eljön a MÜPÁba. Szombaton és vasárnap reggeltől estig folyik a verseny, reggeltől estig folynak a hangversenyek, folynak barátságok a hangversenyek, mindenféle elem, és hát nem csak természetesen nagy teremben, hanem a fesztiválszínházba is, és az aulába is egyébként lesznek hangversenyek, amelynek már van tradíciója a legutóbbi rendezvény, ez még a Covid előtt volt, úgyhogy ez egy rendkívüli eset annak, aki szereti a kóruszenét, mert ugye az egésznek a legszebbje az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a mi magyar zenénkre, és természetesen az áll a szívünk az a legközelebb. De közben meg döbbenetes figyelni azt, hogy milyen egy másik kultúrának a zenéi. És ebből a szempontból mondjuk két énekart hagy nevezzek meg. Ugye jön egy fantasztikus szlovén kórus, lányok, akikkel egyébként éppen Tajvánba találkoztam, és hívtam meg őket rögtön erre a rendezvényre. És jön egy georgiai férfi kar. Én tavaly voltam utoljára a Georgiába, ahol egy koncertet csináltunk, és jeleztem a vezetőnek, Vaktan Kahidzének, aki egy nagyszerű karmester és komponista, és az egész georgiai zenei életet kezében tartja, és mondtam, hogy szívesen meghívnék erre a rendezvényre, és elém állított kb. 8 kórust, akiket végighallgattam, és hát abból 2 férfi kar volt, meg néhány vegyes kar, de hát ez a fajta torokból éneklés valami olyan, remélem nem mentünk rá a mikrofon, olyan elképesztő élmény, ezt mindenkinek ajánlom, ugye ez a két fantasztikus kórus szombaton este énekel 7 órakor és 8 órakor, őket nem érdemes kihagyni, már a könnyedség, a finomság, az elegancia és a légiesség, és a másik pedig a elmondhatatlan földön lét és erő és korlátlanság egymás utánisága szerintem nagy élmény lesz mindenkinek, de akármikor valaki betéved a MÜPÁba, kóruszenét tud hallani, és hát ugye azért lesz megint egy közös éneklés, mert azért ezt azért nem hagyjuk, mert láthatóan van rá érdeklődés, hogy a Mozart évokán, a Mozart Requiemet éneklünk, a mostani tudásom szerint a 450-en körülbelül.
A Nemzetközi Fesztivál Kórus.
Igen, amelynek természetesen része a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, kvázi egyfajta fundamentuma, de vannak olyan kórusok, akik gyerekek is, akik már ilyen csak a szopránt, vagy csak az altot éneklik, és hát természetesen mindenféle társaság vállalkozik erre, és hát ennek most már van egy hagyománya is, és az is egy hagyomány most már lényegében az első esztendő óta, az első fesztivál óta, hogy Messiás Hallelujával fejezzük be a dolgot, és hát gyakorlatilag így ér véget a fesztivál.
Oh,
Azóta persze tudjuk, hogy a nagy díjat a Blagoveszt-Rigai Ortodox Kamarakórus nyerte ezen a budapesti nemzetközi kórus ünnepen. Július 4-én zárult a Váci Régi Zenei Napok egyhetes esemény sorozata. Évek óta figyelemmel kísérem ezt a fesztivált, és évek óta meg kell alapítanom, hogy igen színvonalas. Általában a nyitókoncertet választottam a Fehérek templomában.